Imádkozzunk! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten lelke tegye gazdaggá a mi ima heti együttlétünket. Énekeljük, kedves testvérek, kezdőénekül a 167. éneket. A 167. ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Testvéreim, Istennek igéjét a Mózes első könyvének 24. részéből, a 10. verstől kezdődően. A Mózes első könyvének 24. részéből, a 10. verstől kezdve olvasom Isten igéjét. És vett a szolga 10 tevét az ő urának tevéi közül, és elindult. Mert az ő urának minden gazdagsága az ő kezében volt. Felkelt tehát, és elment Mezopotámiába, a Nákor városába. És megpihentette a tevéket a városon kívül egy útfőnél este felé, mikor a lányok vizet meríteni járnak. És mondta: Uram, én uramnak, Ábrahámnak Istene, hozd elém még ma, és légy kegyelmes az én uram Ábrahám iránt. Ime én a víz forrása mellé állok, és e város lakosainak leányai kijönnek vizet meríteni. Legyen azért, hogy amely leánynak ezt mondom, hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondja, igyál, sőt a te tevéidet is megitatom, hogy azt rendelted légyen a te szolgádnak, Izsáknak, és erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én uramban. És lőn minek előtte elvégezte volna a beszédet, imé jött Rebeka, Betuel leánya, ki Milkának, az Ábrám testvérének, Nákor feleségének volt a fia, és pedig vedrével a vállán. A leányzó pedig felette szép ábrázatú volt. Szűz és férfi még nem ismerte őt, és aláment a forrásra, és megtöltötte vedrét, és feljött. Akkor a szolga elejébe futamodott, mondva: kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből. Azt pedig mondta: igyál, uram! És sietve leeresztette a vedret az ő kezére, és inni adott neki. És miután eleget adott neki innia, mondta: a te tevéidnek is meritek, míg eleget nem isznak. És sietett, és kiürítette vedrét a váluba, és ismét elfutott a forrásra meríteni, és merített mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmélkodva nézett Reá, és vesztek hallgatott, tudni akarván, vajon szerencséssé teszi-e az Úr az ő útját, vagy nem. S nő, mikor a tevék már eleget ittak, elővett az ember egy aranyfüggőt, amelynek súlya fél siklus, és két karperecet, amelynek súlya 10 arany. És mondta, kinek a leánya vagy te? Kérlek, mondd meg nékem, van-e a te atyádnak házában hálásra való helyünk? Az pedig így felelt neki, Bétuel leánya vagyok, a Milka fiájé, akit ő Nákornak szült. Azt is mondta, szalma is, abrak is bőven van nálunk, és hálásra való hely is van. Meghajtotta azért magát az ember, és imádta az Urat. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Isten beszéde gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Testvérek, el fogunk most csendesedni imádságra, egy presbiter testvérünk fog imádkozni az áldásért.
Köszönjük, hogy szerte a világban az egész kereszténység ugyanúgy összegyűjtelve dicsőítésére, és hálákat adva gondolja előtte, és kéri, hogy a te igéd szóljon, és hogy ők ezt az igét meghallják. Uram, nem véletlen a beszélgetés a kútnál, Krisztus és a samáriai asszony között, amikor tisztázták, hogy szinte mindegy, hogy hol zajlik az Isten imádása, Betlehemben, vagy a Jákob útjában, Brazíliában, Moszkvában, Svédországban, vagy rendében Afrikában. A lényeg az, hogy akik az Urat imádják, lélekben és igazságban. Köszönjük neked, Uram, hogy Krisztus nem kerülte el a szamáriaiak földjén, és megállt a kútnál. Így hisszük és tudjuk, hogy minket se fog ma is elkerülni, és itt lesz közöttünk, megállja együttlétünket. Itt lesz, hiszen megígérte nekünk, hogyha az ő nevében összegyűlünk, akkor ő is itt lesz. Ebben a biztos tudatban kérjük, hogy a mai ige folyamán legyen előttünk tiszta és világos, mint azt, amit hallunk az igéből. Úgy, ahogy a szamáriai asszony is a Krisztussal való beszélgetés után felkelt és visszament padujába, ott hagyta még a korsolyát is, hogy elvisárulja, hogy megtalálta a Jézus. Adja, Uram, hogy ezután az együttlét után mi is tiszta szívvel tudjuk mondani, kiáltani, hogy megtaláltuk a Krisztust. Lágyoljon Istenem, ezt megszólítózott Jézus is, legyünk a kutnál. Megszólítózott, és mégis ő ajánlotta fel a szamáriai asszonynak azt a vizet, ami az élet vize, amiről soha meg nem szomjúgozik. Napjainkban is szomjúgozik a világban. Gyötrődik, keresi a megoldásokat a problémáinkra, keresi a kutat, ahonnan vizet merítsen, talán iszik, és újra megszomjúgozik. Adja, Uram, a világnak a te vizedet, az életnek a vizét, hogy békesség, szeretet áramoljon belőle. Uram, kérjük, hogy légy velünk ezzel az alkalommal. Adjál nekünk nyitott hallófület, hogy halljuk meg az igét, nyitott szívet, hogy be tudjuk fogadni. Ugyanakkor Szent Lelked által indíts és erősíts meg minket, hogy tovább is tudjuk adni mindazt, ami itten elhangzik. Úgy, ahogy a szamáriai asszony tette. Úgy, hogy tudjuk elmondani mi is, hogy megtaláltuk a Krisztus. Uram, kérlek, hogy áld meg az ige hirdetőjét. Áld meg az ige hallgatóit, így szenteld meg a mai estéket és az ezt követő estéket. Ne szóljon igét hiába. Amen.
Amen. Drága testvérek, most egy éneket fogunk közösen tanulni. Ez lesz az ima hétnek az éneke.
Hogy kapott nagy Jézus várja,
Testvérek, hallgassuk Isten igéjét, ugyahogyan a brazil keresztény egyház összeállította ennek az imahétnek az igehirdetési rendjét, a János evangéliuma 4. része alapján. Olvasom a 4. rész 4., 5. és 6. verseit. János evangéliuma 4. részének a 4. versétől kezdve hallgassuk Isten igéjét figyelmes és csendes lélekkel. Jézusnak Samárián kellett pedig által mennie. Ment azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. Eddig tart az alapige. Tehát a testvérek, viszonyára elhangzott már a tegnapi bevezetőben az, hogy Jézus korában a zsidók és a samaritánusok között milyen hatalmas ellentét feszült. Közel 500 éves ellenségeskedés hágott a csúcspontjára éppen Jézus idejében. A történelmi feljegyzések tanúsítják azt, hogy a Jézus korában a zsidók és a samaritánusok között olyan mértékű volt a gyűlölet, hogy például Krisztus után 6 és 9 között az egyik Páska ünnep alkalmával samaritánusok mentek el a jeruzsálemi templomba, és emberi csontokat szórtak szét a templom udvarán. Ennél nagyobb botrányt nem is lehetett volna okozni. Ez az egész zsidó páska ünnep akkor a samaritánusok akciója miatt teljesen összeomlott. Jézus nagyon jól ismerte ezt az ellenségeskedést. Azt is tudta, hogy mit mondtak maguk a rabbik ezen feszültség és ellenségeskedés kapcsán. Ezt fogalmazták Jézus korában a rabbik, aki a samaritánusok kenyerét eszi olyan, mint aki kutyahúst eszik. Ennyire nem bírták egymást, és ennyire keményen tudtak fogalmazni egymással szemben Jézus idejében zsidók és samaritánusok. A korai ortodox zsidók úgy gondolkoztak Samáriáról, kétfajta néptől iszonyodik a lelkem, a harmadik pedig már nem is nép. Samária hegyeinek lakóitól, a filiszteusoktól és attól a balga néptől, amely Sikemet lakja. Ezt egy apokrif irat jegyezte fel annak idején. És a Lévi testamentuma a következő mondatot rögzítette, a mai naptól fogva Sikemet az esztelenek városának fogják nevezni. Azt is tudjuk az Ószövetség leírásából, hogy Jákob fiai ott, Sikem földjén vérfürdőt rendeztek, megbosszulva azt, hogy az ő húgukat Sikem lakói megszeplősítették. Most hát a bosszú, a vérontás helye volt ez a terület, amifelé Jézusnak el kellett indulnia. Azt olvastuk a 4. versben, Samárián kellett Jézusnak átmennie. Különös kényszerűséget érzett Jézus arra, hogy átmenjen Samárián. Nem úgy, mint a Jézus korabeli zsidók, akik képesek voltak több órán át pluszba gyalogolni csak azért, hogy kikerüljék ezt a lenézett és ellenséges területet. Isten szeretete azonban mindig észleli az emberi szükséget, és mindig tudja, hogy hova kell elindulnia ahhoz, hogy elvigye oda a megoldást. És lám, így indul el, ilyen kényszerítő szeretet alapján és az Atya iránti engedelmesség nyomán Jézus Samáriába. Nem kerüli ki azt. Mint ahogy nem kerülte ki a Lukács evangéliumának leírása szerint sem, akkor, amikor Jeruzsálem felé haladva néhány tanítványt maga elé küldött, hogy szállást készítsenek a közeli samaritánus faluban neki. Tudjuk abból a történetből, hogy az a samaritánus falu akkor nem fogadta be őket, mivel a zsidók voltak. És akkor bosszúból két tanítvány, Jakab és János, akiket emiatt nevezett el aztán később a hagyomány mennydörgés fiainak, tüzet akartak kérni az égből arra a samaritánus falura. És Jézus, tudjuk, letiltotta őket. Nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Nem a bosszú lelkére van itt szükség. Nem az ítélet tüze kell a samaritánusok falujára, hanem a Szent Lélek tüze, az Isten szeretetének a tüzét kell oda elvinni. És ezt teszi most Jézus. És majd ez történik pünkösd után, amikor Filipp elmegy Samáriába, és ahol az igét tömegesen befogadják a samaritánusok, és olvassuk, hogy lett ennek nyomán nagy öröm annak a abban a városban. És ez a történet is így fog véget érni, majd halljátok ezt az imahelyi záró alkalmat. Hogy Jézus tudatosan célozza meg azt a helyet, amelyik évszázadok óta annyira megterhelt volt. Bosszú, gyűlölet, harag, ellenségeskedés, gonosz szándék, egymás fröcskölése, egymás becsmérlése és egymás kikerülése. Nem ismerős ez vajon a történelemből? Nem ismerős ez vajon a mi népünk életéből is? Nem ismerős ez vajon közelebbről a mi családi életünkből? Nem ismerős ez vajon felekezetek közötti a csarkodásból? Nem ismerős ez a helyzet vajon megromlott emberi kapcsolatainkból, ahol feszültség támad, ahol már nem tud jó szót mondani egyik ember a másikra? Hiszen kiderül, hogy Jézus a Jákób kutya felé igyekszik ott Samária Sikár nevű városának a határában. És majd a történetben fölbukkan újra a Jákób neve, éppen a Samária asszony ajkán. Mert hogy maga a samáriai asszony Jákóbot a samaritánusok atyának nevezi. Csak hát tudjuk Jákóbról, hogy ő a zsidók atya is. Kiderül, hogy közös a tradíció, közös a gyökér, közös az ősatjuk, és közös az a kút is, amit Jákóbtól örököltek. És ide kellene újra visszatalálni a közös gyökérhez. Most ezért indul el Jézus. Ezért érzi annak a szükségét, hogy át kell mennie Samárián. Különös, hogy Jézusnak az egész földi szolgálatát végig kísérte ez a különös kényszerűsége az isteni szeretetnek, ami mindig elindul oda, ahol szükség van rá. Jézus már 12 éves korában megfogalmazta a szüleinek, amikor ott felejtették a jeruzsálemi templomban. Avagy nem tudjátok én, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. Jézus mindig az atyára hangolódva figyelt és érzékelte, hogy adott helyen, adott pillanatban éppen mit kell tennie. Aztán több más olyan megnyilatkozása van a Jézus földi szolgálatának, amikor ez a kell arra az isteni kényszerűségre utal, amikor elindul az isteni szeretet megkeresni valakit. Hogy mondta Zákeusnak? Zákeus hamar szállja le. mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. Milyen különös, hogy a szeretet mindig érzékeli, hogy hova és mikor kell mennie. Hogy mikor kinek van rejá éppen szüksége. Hogy hol van nagy űr, amit be kell töltsön ez a szeretet. És Jézus ezt mindig az Atya iránti teljes összhangban helyesen érezte és érzékelte. Aztán a tanítványoknak is beszélt erről a különös szükségszerűségről. Ugye emlékszünk arra, hogy háromszor is bejelentette nekik, hogy az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, az emberek kezébe kell adatnia, meg kell öletnie, de harmadnapra fel kell támadnia. Az üdvtörténetnek a vonala ez, aminek végbe kell mennie. És ebbe tartozik ez a különös mozzanat is, itt a Jákob kutyánál, a samaritánusok, az ellenség földje. Mert Jézus megcélozza az ellenség földjét, és nem áll meg félúton. Azért, hogy az ellenséget baráttá tegye, az ellenséget testvérré tegye. Annak idején egy harc előtt, amikor készítették a tisztek, a katonákat az ütközetre, amikor figyelmeztették, hogy aztán hogyan figyeljenek az ellenség mozgásaira, akkor előállt egy katona, és talán olyan naívnak tűnő kérdést merészelt föltenni. Kapitány úr, talán jobb lenne, ha megmutatná nekem az én ellenségemet, hogy tudjam, kit kell baráttá tennem. Nem azért, hogy lelőjem, hanem tudjam, kit kell baráttá tennem. Miért indul el Jézus Samáriába, sikárvárosába, a Jákob kutyához? Miért kell neki átmenni az ellenség területén? Azért, hogy baráttá tegye. Ezt az idegen asszonyt is, és majd az egész város lakóit, akik kimennek nagy kíváncsian Jézust látni, Jézust hallani, sőt, lelki szomjúságukat kifejezve behívják, kérlelik majd Jézust, hogy maradjon náluk. És tudjuk, történet végén olvasható, hogy majd ott maradt két napig. Jézusnak tehát el kellett indulnia. Ezért olvassuk alapigényben, ment azért Samáriának Sikár nevű városába. Ment. Emlékszünk az Ézsaiás próféta elhívásának történetéből arra, hogy tanakodás van a mennyben. Kit küldjünk el? Ki megy el nekünk? És jelentkezik a próféta. Itt vagyok én, küldjél engem. Vagy ott van Ezékiel próféta könyvében Istennek a szinte fájdalmas fölsóhajtása, hogy nincs ki a résre, a törésre álljon. Keres valakit, akit elküldhetne, hogy álljon a résre, a törésre, azért, hogy az ellenség ne tudjon betörni. Azért, hogy legyen, aki ellenálljon a gonosznak. Vannak-e ma ilyen jelentkezők, akik meghallják Isten hívását, vagy Isten tanakodó kérdését, hogy kit küldjek el? Kit küldjek el talán ahhoz a beteghez, ahhoz a magányos testvérhez? Kit küldjek el ahhoz a vigasztalan lélekhez, ahhoz a gyászoló szívű emberhez? Tudunk-e így jelentkezni? Itt vagyok én, imhol vagyok én, Uram? Küldjen engem! Jézus ezt teszi. Szent isteni kényszerűség, az irántunk való nagy szeretet indítja őt el. Ezért olvassuk, hogy ment azért Samáriának Sikár nevű városába. És nem is állt meg, amíg célba nem érkezett. Mert Isten nem áll meg félúton. Isten nem végez félmunkát. Miért mondja Pál a Filippi levélben, hogy azt a jó dolgot, amit elkezdett Isten, azt el is végzi. El is végzi, befejezi. Annak idején Livingston Dávid mondta, ez a nagy Afrika kutató misszionárius, hogy eldöntöttem, hogy soha nem állok meg, amíg el nem érkezem a célhoz, és el nem jutottam az út végéhez. Soha nem állok meg, amíg el nem jutok a célhoz, és el nem érek az út végéhez. Jézus végigment az úton, pedig tudjuk, hányszor akarta a gonosz eltéríteni, már szolgálata legelején, már a pusztai 40 napi bőjt idején megkísértette három ízvel egymás után. De még a kereszten is próbálkozott, az utolsó percben is, hogy szállj le a keresztről. És Jézus nem szállt le. Jézusnak végig kellett mennie. Kellett jönnie valakinek, aki a mi javunkat keresi, hogy olvassuk az Ószövetségben, Nehémiás könyvében, hogy érkezett egy ember, ez Nehémiás volt, a fogságból, a hazatért zsidókhoz, a romos állapotok közé érkezett egy ember, jött valaki, aki Izrael javát kereste. Jött valaki Jézus személyében, aki nem csak Izrael, hanem még a samaritánusok javát is kereste, sőt, még a mi javunkat is keresi. Milyen nagyszerű, hogy idejében érkezik valaki, amikor éppen szükség van rá. Ezt fogja átélni a samáriai asszony. Nincs alkalmatlan idő Istennél. Volt, mint egy 6 óra, olvassuk alapigény záró sorában. Ez a mai órabeosztásunk szerint déli 12-t jelent. A legforróbb pillanata a napnak, amikor mindenki elhúzódik keleten az árnyékba. Most akkor, amikor a legalkalmatlanabbnak látszik a pillanat, az időpont, akkor ül le Jézus a Jákob kutyához. És kiderül majd a beszélgetés rendjén, nem akarok most belekaszálni a következő napi igehirdetésekbe, csak utalok rá, kiderül majd, hogy a legalkalmatlanabbnak tűnő időpontot Jézus alkalmassá teszi. Volt, mint egy 6 óra. Olyan szépen csengez egybe ez az idői meghatározás azzal, amit ugyancsak János ír az evangéliuma végén, a Jézus halálának időpontját rögzítve, hogy volt, mint egy 6 óra. Szó szerint ez szerepel ott is, a Jézus szenvedés történetének a végén. Milyen különös az, ahogyan Isten rögzíti azt a pillanatot, amikor Jézusnak meg kell érkeznie, és amikor Jézusnak úgymond be kell fejeznie a megváltás művét. Amikor világát kiáltotta kereszten, hogy elvégeztetett. Most ez teszi lehetővé ezt a csodálatos találkozást is. És ez ad esélyt ennek az asszonynak. Jött valaki, aki Izraelnek, Samáriának, az egész világ bukott emberiségének a javát keresi és szolgálja. Hiszen egy idős, magányos asszony úgy halt meg, egyedül a lakásában, hogy napok múlva találtak rá a szomszédok. És kicsit szétnézve a lakásban találtak egy naplót is. És a naplóját elkezdték forgatni a szomszédok. És kiderült, hogy az utolsó 3 nap bejegyzése csak annyi volt, dátum szerint rögzítve, nem jött senki. Másik napon szintén erőtlenebb írással nem jött senki. És a 3. nap, az utolsó, a halála napján megint nem jött senki. És mire napokkal később jöttek, már gondolhatjátok, hogy miért jöttek a szomszédok. Nos hát, testvéreim, döbbenetes az, amikor nem jön senki. Amikor kellene valaki, kellő időben, Isten által rögzített időben megérkezzen, és kellene áldást hozzon, kellene egy segítséget hozzon, kellene egy simogatást adjon, kellene egy jó szót mondjon, és nem jön. De vajon, ha engem akar felhasználni, ha téged akar felhasználni, hogy kellő időben megérkez valahova, és általad megérkezzen maga Jézus, az ő szeretetével, az ő jóságával, az ő törődésével, az ő figyelmével, vajon meg tud-e általad érkezni? Ezért ment Samáriába, Samáriának Sikár nevű városába. És ült le a Jákob forrásánál. Ült le az utazástól elfáradva. Jézus elfáradt. Mert ember is volt. Mert felöltötte a mi emberi természetünket. Mert vállalta a mi emberi létünknek azt a részét, ami sokszor számunkra is olyan terhes. Az, hogy fáradunk, az, hogy éhezünk, az, hogy megszomjazunk, ezt mind vállalta Jézus. Vállalta a fájdalmakat, a betegségeinket viselte Ézsaiás proféciája szerint. Mindezt fölvállalta. Így azonosult velünk. Különös, hogy itt leül elfáradva Jézus. De ebben a leülésében van valami különös üzenet is egyben. Nem csak az, hogy egy fáradt ember éhesen és szomjasan leül egy kút mellé, hanem van ebben valami jövőre mutató sejtetés is. Mintha várna valakit. Mintha várna valakire. Tudsz-e így leülni? Várni valakit, akinek megoldásra van szüksége. Mert így vár Jézus mindig. Vár azokra, akiknek megtört az életük, mint ennek az asszonynak, akik emberekben sokat csalódtak. Vár azokra, akik már csak az isteni szótól remélik a megnyugvást. Mert az emberi szó már nem elég. És milyen jó, hogy Jézus mindenkire vár, reád is, reám is, ma is. És milyen jó, hogy mi ennek a jézusi várakozásnak úgymond kellő időben eléje mehetünk. Lehet, hogy éppen ma este itt akart téged személyesen úgy megszólítani, hogy annak maradandó nyoma legyen. Van, akit éppen egy koporsó mellett szólít meg. Nem egyszer tapasztaltam már, hogy olyan emberek, akik addig nem jártak egyáltalán templomba, miután egy kedvesüket eltemették, a temetés igehirdetés megszólította őket, és azóta ott vannak rendszeresen évek óta hallgatni Isten szavát. Mert éppen ott, annál a koporsónál vár rájuk a vigasztaló Szentlélek. Várt rájuk a feltámadott Jézus Krisztus, és mutatkozott be nekik. És így fordult jó irányba az életük. Egyik különös élményünk néhány évvel ezelőtt történt, egy szomorú, hirtelen baleset nyomán meghalt egy református atyánk fia, egy férfi, és a felesége ortodox lévén jelezte, hogy a temetésen két nyelven kellene szolgálni, nyilván elhangzott románul is az igehirdetés, és úgy megfogta a vigasztaló isteni üzenet, hogy azóta minden vasárnap ott van nálunk, ortodox román létél a templomban. Feleségem fordítja neki az igehirdetést. És azóta jó lelki közösségben, barátságban vannak. Mert akkor éppen ott jött el Isten időzítése arra, hogy a ráváró Jézus szava célba érjen az ő gyászoló szívébe. És azóta lélekben megerősödött, hitre jutott, kiegyenesedett, és csodálatos módon szolgálja az Urat. Testvérek, vannak ennek a helyszínnek még nagyon érdekes jellegzetességei. Azt olvassuk itt, hogy Sikár városa annak a teleknek szomszédjában volt, amit Jákob adott az ő fiának, Józsefnek. És ott volt a Jákob forrása. Különös, tradicionális, hagyományos hely ez tehát. És lám, Jézus ide érkezik. Mondhatni úgy, az Ótestamentum és az Új Testamentum találkozási pontja. Mondhatjuk úgy is, hogy két forrás kerül egymás mellé. Jákob forrása, és Jézusban az Új Szövetség forrása. Mondhatnánk úgy is, hogy két szomjas szív találkozásának a helyszíne lesz ez a kút, a Jákob forrása. Mert Jézus szomjazik a nélküle vergődő emberi szívre. És a nélküle vergődő szív szomjazik Jézusra. És a kettő itt fog találkozni. Azon a helyen, amit valamikor Jákob vásárolt meg, és ott épített kutat. És ez a több száz éves kút rengeteg ember szomját oltotta már. Csakhogy nem elég ez az ősi több száz éves tradíció, ez a szent hagyománnyal rendelkező kút nem elég ahhoz, hogy ezt az asszonyt, aki itt majd Jézussal találkozik, megóvja a bűntől, megóvja a hűtlenségtől, megóvja a csapodásáktól, megóvja az égető belső tisztátalan szenvedélytől. Nem elég a tradíció. Vigyázunk mi is a régi kutainkra, reformátor őseinket tisztelve, Heidelbergkáté, helvét hitvallás és egyebek, nagyszerű, tradicionális források. Nem elég. Nem elég. Emellett még nagyon sok református atyánk fia könnyedén hűtlenkedik, könnyedén vétkezik, könnyedén ellenségeskedik, könnyedén kikerüli a másikat, mert nem tud neki megbocsátani. Többre van szükség a jákóbi, a józsefi, az ószövetségi, a reformátori tradíciónál. Arra van szükség, aki ezeket is fölülírja. Nem érvényteleníti, csak fölülírja. Aki többet tud adni ennél is. Meg is kérdezi majd később, nem akarom azt megint részledezni, ez az asszony, avagy nagyobb vagy-e a mi atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat nekünk adta? Igen. Helyes irányba tapogatózik majd ez az asszony. Nagyobb. Nagyobb Jézus Jákobnál. Nagyobb Jézus Mózesnél. Nagyok voltak ezek az ősatyák mind, de Jézus náluk is nagyobb. És nekünk olyan valakire van szükségünk, aki nagyobb minden szent tradíciónál. Nagyobb Kálvinnál, nagyobb Luthernél, nagyobb a mi egyház vezetőinknél, nagyobb nálunknál, lelkipásztoroknál, és ennél a forrásnál tud igazán végérvényesen megállapodni egy-egy emberi élet. Hogy fogalmaz Pál apostol az Efézusiakhoz írt levél második részében? Eljövén békességet hirdetett nektek a távolvalóknak, ezt ugye az Efézusban élt egykori pogányokból lett keresztényeknek mondja, és a közelvalóknak, a zsidóknak. Eljött, hogy békességet hirdessen a távolvalóknak, és a közelvalóknak. Lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében, hogy megbékéltesse Istennel mind a kettőt, a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Ezért jött Samáriába, Sikárvárosába. Ezért jön hozzád, ezért lép be a családodba, ezért lép be gyülekezeteinkbe. Azért, hogy békességet hirdessen távolvalóknak, közelvalóknak. Békességet hirdessen egymással szemben álló feleknek. Békességet hirdessen egymással acsarkodó házastársaknak. Békességet hirdessen szülőknek és gyerekeknek, akik a generációs különbségek miatt viszálykodnak. Békességet hirdessen szomszédoknak, akik talán egy fél méter föld miatt régi ellenségeskedést ápolnak. Mást kellene ápolnunk. Olyasmit, amiből élet fakad. Amiről Pál is zeng az Efézusiaknak itt levélben. Hogy eljött békességet hirdetni, eljött lerontani a közbevetett válaszfalat, lerontani a válaszfalat zsidók és samaritánusok között, férfiak és nők között, lerontani a válaszfalat ilyen módon Istent imádók és amolyan módon Istent imádók között, eljött lerontani a válaszfalat azért, hogy legyen átjárható az a kapcsolat, ami már rég lefagyott, ami nem működik. Ó, vajon tudunk-e sóvárgó szívvel könyörögni, akár kiáltani, imádkozni azért, hogy jöjjön el hozzánk is, hogy érkezzen meg hozzánk is, hogy üljön le végre nálunk is. Biztosítsunk helyet a mi családi életünkben, a mi gyülekezetünkben, a mi emberi kapcsolatainkban neki is. Üljön le, telepedjen le, Adjunk időt arra neki, hogy álljon szóba velünk, beszéljen a mi szívünkkel, nézzen bele mélyen a lelkünkbe, hozz elő onnan mindazt, ami terhel, tegye rendbe a mi kapcsolatainkat, tegye rendbe a mi egyházi életünket, tegye rendbe a mi anyagi dolgainkat, tegye rendbe mindazt, amit mi elrontottunk. Milyen nagyszerű, hogy jött valaki Samária, Sikár nevű városába, a Jákob kutyához, annak a telegnek a szomszédságába, amit Jákob adott valamikor az ő fiának, Józsefnek. Mert nagyobb van itt Jákobnál és Józsefnél. Az István a király rokkoperában mindegyre ismétlődik ez az óhaj. Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget. Mondd, te kit választanál? Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot. Mondd, te kit választanál? Ott is előjön ez a szükség. Kell valakinek győzni a sötétség fölött. Valakinek meg kell váltani holnap a világot. Ki lehetne alkalmasabb erre Jézusnál? Ugye amikor József ott van Faraó udvarában, Egyiptomban, és megfejti ott a Faraó álmait, és elmondja, hogy lesz nagy éhínség, és szükség lesz takarékoskodni, és összegyűjteni 7 bőesztendő idején a gabonát, hogy majd a 7 szükesztendővel is jusson, és ne halljon ilyen senki, akkor odafordul a Faraó az ő tanácsosi seregéhez, és fölteszi a költői kérdést, avagy találhatnánk külön férfit annál, akiben az Isten lelke lakik, és rámutat Józsefre. Igen, mert eljött kellő időben Isten eszközeként József Egyiptomba, hogy ne halljon éhen senki. Egyszer egy iskolában a tanító kérdezi a gyerekeket, hogy ha felnőnek, hát ugye milyen pályát szeretnének választani. Aztán ki válaszol a maga elképzése szerint, én asztalos, lakatos, tanító, tanár, orvos akarok lenni. És egy kislány jelentkezik, és különös választ ad, mert éppen azelőtt ismerkedett a vallás órán az Ábrahám történetével. És akkor erre a kérdés, hogy mi szeretnél lenni, így válaszol. Én áldás szeretnék lenni. Nagyszerű. Lehetsz jó szakember, lehetsz nagyszerű értelmiségi. De az nem elég, ha közben nem vagy áldás. Mert ugye Ábrahámnak azt ígérte Isten, hogy megáldalak téged, és áldás leszel. Hogy bárhol még, bárhol kötsz ki, mert nagy vándor volt Ábrahám, ugye. Mindenütt áldás hordozó legyen. Legyen áldásul mások számára. Fakadjon áldás a te életed, a te szolgálatod, a te megjelenésed nyomán ott, ahova Isten éppen küld. Most ez történik itt Jézus személyében. Amikor áldást készít Isten valaki számára. Ezért kérdezi Jézus majd a tanítványokat is, a feltámadása után, mikor helyére teszi a dolgokat bennük, hogy álljon össze az üdv történet esemény rendje a tanítványok szívében, gondolkozásában. Avagy nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? Megint előjön ez az isteni szükségszerűség, ez a kell. Értsétek meg, ezért kellett szenvednie a Krisztusnak, hogy nektek üdvösségetek legyen, hogy fölfakadjon számotokra az a forrás, ami soha nem apad ki. Az a forrás, ami több a Jákob forrásánál, több a reformátorok forrásánál. Ahova eljön ugyan Jézus, megtiszteli azt a Jákob kutyát, le is ül melléje, de közben elkezd beszélni egy más forrásról, egy értékesebbről, egy kívánatosabbról, amire nem csak a Samária asszonynak volt szüksége, hanem a körülötte lévő férfiaknak is, és nekünk is, mindnyájunknak. Mert csak így tud Jézus érkezése mindnyájunk számára örömforrássá válni. Bárcsak ezt a csodát élnénk meg mindnyájan, úgy, ahogyan Jézus Krisztus szándékozta előkészíteni ezen a helyszínen Jákob forrása mellett ezt a különös, csodálatos találkozást, aminek részletei tovább fogjátok hallani estére, zárva testvérek, hogy végül ne csak egy asszony élete gyógyuljon meg, tisztuljon meg, jusson révbe, hanem az ő lobogó, tüzes szívű, missziós bizonyság tétele nyomán az egész város népe megmozduljon, és Jézus Krisztus közelébe kerüljön. Amen. Istenünk, édesatyám, köszönjük hálaadással, hogy keresed a mi szívünket is. Köszönjük, hogy a te szereteted észreveszi azt a szükséget, amiben van a mi életünk. És köszönjük, hogy a te szereteted idejében érkezik oda, ahol szükség van egy mennyei forrásra. Szükség van a lélek elrendezésére. Szükség van a céltalanul bolyongók célba segítésére. Köszönjük, Jézus, hogy te már gyermekkorban érzékelted azt, hogy mivel kell neked foglalatoskodnod. Köszönjük, hogy érzékelted Samária közelében is, hogy nem kell kikerülnöd, ahogyan sokan gondolták, hanem át kell menned Samáriát. Köszönjük, Jézus, hogy nem kerülted ki a mi bukott életünk helyszínét sem. Nem kerülött ki azokat az embereket, akik talán eljutottak az ő reménységük végére. Köszönjük, hogy oda kell neked menned, és le kell neked hajolnod, mint az irgalmas samaritánusnak a vérző szívű útszélre szorultakhoz. És föl kell nyalávolnod, és be kell vinned a vendégfogadó házhoz. Be kell vinned az atyai szeretet biztonságába. Köszönjük, hogy minket is fel akarsz használni ebben. Áldott eszközé akarsz tenni. Köszönjük neked, hogy te a te országod építését neked engedelmes gyermekeid, emberi eszközeid, a te hűséges munkatársaid által akarod végezni. Köszönjük, hogy ebben még rejánk is igényt tartasz. Légy érgalmas hozzánk, Istenünk, és add a te lelked tüzét, melegét, lendületét, erejét, adj nekünk találékonyságot, adj ötletességet, adj nekünk nyitott szívet, nyitott szemeket, észrevenni mindig azokat, kellő időben lehajolva hozzájuk, akiket elénk hozol, akiknek éppen rejád van szükségük. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos módon akarod kibontakoztatni a te üdvtörténetedet, hogy még nekünk is helyet biztosítasz benne. Imádkozunk, Urunk, a kétségeskedőkért, imádkozunk a reménytelenekért, imádkozunk a betegekért, imádkozunk a magányos lelkekért, a csalódott szívűekért, akik sok-sok emberi próbálkozás után nem tudják, hol keressék életük megoldását. Te menj eléjük idejében, Urunk, ha kell általunk, bizonyságtevő szolgálatunk által, azért, hogy rád találjanak, és a veled való találkozásban gyógyuljon meg az életük. Köszönjük, hogy kiálthatunk hozzá gyermekeinkért. Vigyázz rájuk ebben a szétzilált, gonosz világban. Érd utol őket is, beszélj velük is, ültesd le őket is, azért, hogy átéljék a veled való találkozás üdvözítő csodáját. Áld meg, Urunk, tovább ennek a gyülekezetnek imádi alkalmait, hogy gazdagodjék, lélekben erősödjék ez a közösség, és áld meg mindenütt, Urunk, a te népedet ezen a világon. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatod a mi könyörgésünket, Atyánk. Amen. Csendes imádságban járuljunk az Úr elé. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod a szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, most következik a záróének és az áldás. Kérem előre a gyülekezetet, hogy majd áldás után maradjunk bent a templomban. Egy könyv bemutató következik majd még röviden az áldás után. A záróénekként énekeljük testvérek a 480. ének első három verse. 480. ének így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.